Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. május 1-én sugárzott műsorát. Miből fakad az iszlám és a nyugati világ közötti ellentét? A szerkesztő Kézdi Pál.
A kommunizmus bukásával és a Szovjetunió felbomlásával egyre többen vélik úgy, hogy az észak-dél ellentét lép a kelet-nyugati helyébe. Napról napra tanúi vagyunk a demográfiai feszültségeknek, kulturális és gazdasági surlódásoknak, Latin Amerika és az Egyesült Államok, az észak-afrikai és a közel-keleti térség, valamint Nyugat-Európa között. Ehhez most már hozzávehetjük az Oroszország és a közép-ázsiai államok közötti ellentéteket is. Mindezt megerősíteni látszik az a tény, hogy az Oroszországot is felölelő Európától délre elterülő iszlámvilág számos vonatkozásban ellenségesen viszonyul a nyugati, amerikai és európai modernizációhoz és kultúrához. Az amerikai kontinens északi és déli részét szembeállító gazdasági, kulturális és kereskedelmi ellentétek, az eladósodottság, valamint az illegális bevándorlás és a kábítószerkereskedelem mind-mind komoly problémák, de eltörpülnek azon észak-déli konfliktusokhoz képest, amelyek a világ más tájain a felszínre törtek. A délre tekintő európaiaknak szembe kell nézniük azzal a bajoslatú újdonsággal, hogy vegyi fegyverek, balisztikus rakéták és nukleáris berendezések találhatók Líbiában, Egyiptomban, Irakban, Iránban és Szaúd-Arábiában. Egyelőre még nem jelentenek komoly veszélyt, de már is meghúzzák azt az alsó határt, ameddig Európa a leszerelésben elmehet. Egy atomfegyvermentes és nagyrészt leszerelt Európa aligha képzelhető el, ha a földközi tenger menti nem európai államok állig fel vannak fegyverkezve. Ezek az aggodalmak csak aláhúzzák a liberális és plurális Európa, valamint a déli iszlámországok közti kulturális ellentétet, amely a szélsőséges iszlám csoportok fokozódó türelmetlenségében nyilvánul meg. Az erőszak szinte mindenütt jelen van, ahol az iszlám közvetlenül érintkezik más vallásokkal és kultúrákkal. Ez a helyzet Kasmírban, Azerbajdzsában, Koszovóban, Libanonban, Izraelben és Egyiptomban. Ez utóbbiban a több milliónyi kopt keresztény a szenvedő fél. Feszültség van a mohamedánok és nem mohamedánok között Nigériában, Csádban, és volt már ilyen konfliktus Angliában és Franciaországban is. A Nyugat-Európában élő muzulmán bevándorlók milliói pedig jelzik, mihez vezethet hosszú távon a gyermektelen észak és a gyorsan szaporodó dél kulturális szembenállása. Mégis el kell utasítanunk azt az elképzelést, hogy a letűnt kelet-nyugati szembenállás szükségszerűen az észak-déli váltja majd föl. Van egy békésebb alternatíva is. Az iszlám országok többsége ugyanis még akkor is előnyösnek tartja a nyugattal való gazdasági, kereskedelmi, műszaki és tudományos, sőt katonai együttműködést, ha nem osztja annak kulturális értékrendjét, ha nem ért egyet az állam és az iszlám szétválasztásával és a plurális demokráciával. Nem csak nyugaton, de a mohamedán világban is egyre hódít az a nézet, hogy az iszlám kultúrának és a nyugati kultúrának együtt kell élnie egyre zsugorodó földünkön. Az újabb összeütközések elkerülése érdekében a két világkultúrának több megértéssel és türelemmel kell közelítenie egymáshoz. Miből fakad azonban e két nagy hagyományú kultúra szembenállása? Melyek az egyre élesedő ellentét okai, és miként lehetne ezeket az okokat megszüntetni? A Nyugati úton eheti adásában ezt a kérdést vesszük közelebbről szemügyre. Az iszlám, mint az egyik legnagyobb világvallás, évszázadokon keresztül békét és megnyugvást hozott sok milliónyi ember számára. értelmet és méltóságot adott gyakran igen szürke, szegényes életüknek. Megtanította a különböző fajú és vallású népeket, hogy észszerű türelemmel viseltessenek egymás iránt. Egy olyan nagy civilizációt teremtett, amely az egész világot gazdagította. De más vallásokhoz hasonlóan az iszlám is keresztül ment olyan időszakokon, amikor gyűlöletre és erőszakra ösztönözte követőit. A mohamedán világ jelenleg ismét egy olyan időszakba lépett, hogy egyre növekszik benne a feszültség és a gyűlölet, ezúttal a nyugati világ ellen.
Ez a gyűlölet túlmegy bizonyos érdekek, cselekvések vagy politikai nézetek elvetésén. Az egész nyugati civilizációt utasítja el, nem csak amit tesz, de az annak lényegét alkotó értékrendszert és gyakorlatot is. A fundamentalisták ezeket az értékeket és gyakorlatot ördöginek tekintik, és mindazokat, akik azt elősegítik és támogatják, Isten ellenségeinek nevezik. Ezek a kifejezések gyakran megjelennek például az iráni vezetők szóhasználatával.
A többi civilizációhoz hasonlóan fénykorában az iszlám is az igazság és a felvilágosultság központjának tekintette magát, amelyet a hitetlen barbárok vesznek körül, akiket azonban megfelelő módon szintén fel lehet világosítani és civilizálni. Az iszlám azonban hamar felismerte, hogy valódi riválisa a kereszténység, amely igen sokáig Európával volt azonos. E két civilizáció közötti 14 évszázadon át tartó versengés kezdetben a mohamedán világ nagy arányú kiterjedését eredményezte, de Bécs második török ostroma óta és az európai gyarmati birodalmak kiépülésével Ázsiában és Afrikában az iszlám defenzívába szorult, és a kereszténység, valamint az európai-amerikai civilizáció fokozatosan az egész világot befolyás alá vonta. A mohamedán világban ettől az időtől kezdve érlelődött a nyugat ellenesség és a törekvés az iszlám értékeinek és régi nagyságának a helyreállítására. A mohamedán világ egymás után három vereséget szenvedett. Először elveszítette dominanciáját a világban Oroszország és a nyugat előretörése lévén. Másodszor a mohamedán országokba behatoló idegen eszmék és törvények, sőt nem egyszer a külföldi uralkodók és telepesek aláásták az iszlám tekintélyét saját országaiban. A harmadik veresége az volt, hogy az emancipált nők és az új nemzedékek egyre jobban megkérdőjelezték helyességét a társadalom irányítására. Mindez fokozta a haragot az idegenek, a hitetlenek és azok ellen az erők ellen, amelyek aláásták az iszlám uralmát, megrendítették az iszlám társadalmi alapjait. Ez a harag kezdettől fogva elsősorban az ezer éves ellenség az európai keresztény civilizáció ellen irányult.
Ami Amerika és a mohamedán világ kapcsolatait illeti, az a második világháborút követően lényegesen megváltozott. Az olajipar és a háború utáni beruházások sok amerikait vittek a mohamedán országokba. Számos ottani diák, később pedig mohamedán tanárok és üzletemberek érkeztek Amerikába, nem csak látogatóként, de bevándorlóként is. A film és a televízió ismerté tette az amerikai életmódot sok millió mohamedán számára, akik korábban jóformán semmit sem tudtak Amerikáról. Az amerikai termékek számos vásárlót nyertek meg, és ami még fontosabb, új ízlést és vágyakat ébresztettek. Számos mohamedán számára Amerika képviselte a szabadságot, az igazságosságot és a lehetőségeket. Amerika jelentette a gazdagságot, a hatalmat és a sikert olyan időben, amikor mindezt még nem tekintették sem erkölcsi véteknek, sem bűnnek. Az Amerika ellenesség akkor kezdődött, amikor a vallási megújhodás vezetői saját és így Allah ellenségeit is a nyugati civilizáció képviselőiben jelölték meg. Amerika egy csapása ős ellenségé, az ördög megtestesülésévé és a jó ellentétévé vált az iszlám világban.
Számos okkal lehet ezt a fordulatot magyarázni. Már a két világháború között is elterjedt a mohamedán világban, főleg az arabok között, a német filozófia Amerika ellenessége, amely Amerikát kultúra nélküli civilizációnak igyekezett feltüntetni. A harmadik birodalom bukását követően a német befolyás csökkent, de helyét elfoglalta egy másik, még Amerika ellenesebb ideológia, a szovjet marxizmus, amely Amerikát a nyugati kapitalizmus legfejlettebb és legveszélyesebb megtestesítőjének tüntette fel. Sokan azzal magyarázzák a mohamedán világ Amerika ellenességét, hogy az Egyesült Államok támogatja Izraelt. De még az iráni rendszer fanatikus képviselői is könnyebben tudnak párbeszédet folytatni Jeruzsálemmel, mint Washingtonnal. Egy másik érv, hogy az Egyesült Államok gyűlölt, korrupt és zsarnoki rendszereket támogat a mohamedán világban. Mint hogy ez az amerikai segítség csak nagyon korlátozott és időleges volt, ezért ez sem elegendő magyarázat a mohamedán fundamentalizmus Amerika ellenességére.
Ami a mohamedán fundamentalizmus számára valóban ördögi és elfogadhatatlan, az a hitetlenek fölénye az igaz hívőkkel szemben. Ha igaz hívők uralkodnak hitetlenek felett, az helyes és természetes, minthogy ez elősegíti a Korán szent törvényeinek a fenntartását, és lehetőséget nyújt a hitetlenek számára, hogy áttérjenek az igaz hitre. De hogy hitetlenek uralkodjanak igaz hívők felett, ez istentagadás, természetellenes, mert az iszlám megrontásához vezet, aláássa a társadalom morálját, és végül is az isteni törvény elutasítását eredményezi. Ez a fundamentalista nézet elősegítheti annak megértését, amit Eritreában, az indiai Kasmírban, a kínai Xinjiangban, vagy a jugoszláv Koszovóban történik, ahol nem mohamedánok kormányozzák a mohamedánokat. Ez a nézet arra is magyarázatul szolgálat, hogy a Nyugat-Európában élő mohamedánok miért követelnek jogi védelmet az iszlám számára olyasmit, amit ezek az országok már a keresztény vallásoknak sem adnak meg, és sohasem biztosítottak a judaizmusnak. Úgy vélik, az igaz hitet védelmezni kell minden előfordulható bántalmazástól, más vallásokat, lévén hamisak vagy tökéletlenek, ez a védelem nem illeti meg.
Az úgynevezett imperializmus sem elegendő a fundamentalisták gyűlöletének a magyarázatára, még ha az imperializmust szűken értelmezzük, és a mohamedán országok lerohanását vagy uralom alá vetését értjük is rajta. Nyugat-Európa már feladta valamennyi mohamedán gyarmatát, az Egyesült Államoknak pedig egyáltalán nem volt mohamedán gyarmata. A fundamentalisták azért kimélték a volt Szovjetuniót és támadták a nyugatot, mert azok a változások, amelyek átalakították az iszlám világot, a fogyasztói társadalom, a szekularizáció a nyugatról származnak, és nem az egykori Szovjetunióból. A letűnt szovjetek materializmusa ugyanis filozófiai jellegű volt, és semmi köze sem volt az életet megszépítő dolgokhoz. Ugyancsak nem lehetett szekularizmussal vádolni a Szovjetuniót. A szovjet rendszer ugyan ateista volt, de nem Isten nélküli, és valójában létrehozott egy olyan állam és pártbürokráciát, amely kikényszerítette a társadalomtól a kommunista istenségek imádatát. Mindezt tette a saját ortodoxiájával és a saját jól felépített hierarchiájával. A hagyományos vallások elválasztása az államtól nem jelentette, hogy vallás nélkülivé vált az állam, csupán azt, hogy egy ateista vallás töltötte be az államvallás szerepét. A szovjet típusú szekularizáció hasonlóan a szovjet típusú konzumerizmushoz egyáltalán nem hatott csábítóan a mohamedán tömegekre. Éppen ezért a fundamentalista mohamedán vezetők világosan látják, hogy számukra az igazi kihívást a nyugati civilizáció jelenti, és elsősorban ezzel kell megmérkőzniük, ha meg akarják tartani követőiket.
Mint hogy az iszlám vezetői a fogyasztói társadalom csábításai mellett a szekularizmust tartják a számukra legveszélyesebbnek, ezért érdemes ezt közelebbről szemügyre venni. A szekularizmus nem az Isten nélküliség szinonimája, vagy valamilyen vallásellenesség. Annak a ténynek az elismeréséből fakad, hogy vallási kérdésekben az emberek igen erős és mégis eltérő nézeteket vallanak. A szekularizmus nem állítja, hogy ezek a nézetek egyformán helyesek, mert ez önmagában már egy vélemény lenne, amely viszont összeegyeztethetetlen a vallási kérdésekben tanúsított más nézetekkel. A szekularizmus egyszerűen azt állítja, hogy az embereknek joguk van különböző vallási meggyőződést vallaniuk, miközben egy azon állam egyenjogú polgárai. Ezt úgy lehet a legkönnyebben elérni, ha az állam vallási kérdésekben nem foglal állást és semleges marad. A problémának ezt a megoldását, vagyis a vallás és a politika szétválasztását nem volt könnyű megvalósítani. Szükség volt a katolicizmus és a protestantizmus küzdelmére. Az európai vallásháborúk a 16. és a 17. században kényszerítették arra a keresztényeket, hogy kidolgozzák a vallás és az állam elválasztásának tételét.
Az iszlámon belül is voltak vallási kérdésekben nézeteltérések, de a mohamedánok sohasem érezték szükségesnek az európai szekularizmushoz hasonló doktrína kidolgozását. Nem ismerték azt az Európában ható görög-római hagyományt, amely szerint például Rómában az egyes istenek imádatát az emberek egyformán igaznak tekintették, a filozófusok pedig egyformán hamisnak, és az állami vezetők egyformán hasznosnak. az iszlám sohasem volt kész sem elméletben, sem gyakorlatban egyenjogúságot biztosítani más vallásoknak.
Az iszlám kezdetben bámulattal és versengéssel reagált a nyugati civilizáció kihívására. Elsősorban utánozni és átvenni kívánta a nyugat teljesítményeit. A mohamedánok azonban egyre inkább tudatára ébredtek gyöngeségüknek, szegénységüknek és elmaradottságuknak. Ez először a csatamezőn vált nyilvánvalóvá, de hamarosan az emberi tevékenység más területeire is átterjedt. A mohamedán világ számos nemzedéke megpróbálkozott a reformokkal és a modernizációval. Azt remélték, hogy így módon beérik a nyugatot, és esetleg elvesztett korábbi fölényüket is visszaszerezhetik. Korunkban a bámulat és a versengés ellenségességnek és elutasításnak adta át a helyét jelentős mohamedán rétegek körében. Ez részben a megalázottság érzésének tudható be. Annak, hogy a hosszú időn át domináns civilizáció lemaradt olyanokkal szemben, akiket az iszlám magához képest, mint hitetleneket, alacsonyabb rendűnek tart. Ez a hangulat betudható annak is, hogy a nyugati civilizáció századunkban két pusztító háborút vívott önmagán belül, és ezzel jelentősen le is járatta magát a mohamedánok szemében.
A mohamedán országokban átültetett nyugati kereskedelmi, pénzügyi és ipari módszerek létrehoztak ugyan gazdagságot, de ez a nyugati kultúrát átvett kisebbségek kezében maradt. A mohamedán lakosság nagy része alig részesült belőle. A nyugattól átvett politikai intézmények is lejáratták magukat, mert nem aszerint ítélték meg őket, hogy azok miként működtek a nyugati országokban, hanem aszerint, hogy helyi utánzatuk mennyire sikertelennek bizonyult. Ezek az intézmények importált és az adott körülményekhez nem megfelelően alkalmazott módszerekkel dolgoztak, melyeket a lakosság többsége nem támogatott, mert nem voltak képesek megbirkózni az egyre változó világ problémáival. Sok mohamedánnak a nyugati gazdasági módszerek csak szegénységet hoztak, a nyugati stílusú politikai intézmények pedig csak zsarnokságot. Ezért nem meglepő, hogy olyan sokan visszatértek a rég bevált iszlám tanításokhoz. Ennek lényege félretolni a reformerek pogány újításait, és visszatérni Allah igaz ösvényére, melyet népének előírt.
Mint már említettük, a mohamedán fundamentalizmus két fő ellensége a szekularizáció és a modernizmus. A fundamentalisták ördögtől származó új pogány törekvésnek tekintik az egyház és az állam, az egyház és a civil társadalom, az egyház és a jog szétválasztását. Ezt a szekularizációt vagy a zsidóknak, vagy a nyugatnak, vagy az Egyesült Államoknak tulajdonítják. A modernizáció elleni küzdelmük részben nem tudatos és nem is nyilvánvaló. Azon változások egész ellen irányul, amelyekre az elmúlt 100 évben a mohamedán világban sor került, és amelyek átalakították az ehhez tartozó országok politikai, gazdasági, társadalmi, sőt kulturális struktúráit. Az iszlám fundamentalizmus megfogalmazta a mohamedán tömegeknek az elégedetlenségét azokkal az erőkkel szemben, amelyek aláásták hagyományos értékrendszerüket, és amelyek megfosztották őket hitüktől, törekvéseiktől, méltóságuktól, és növekvő mértékben megélhetési lehetőségeiktől is. Ezek a tömegek nagyrészt elveszítették megszentelt orientációs keretüket, az életük számára biztos eligazítást nyújtó térképet és iránytűt.
Noha az iszlám követője általában tiszteletet tanúsít másokkal szemben, vannak olyan periódusok, amikor ez a mások iránt tanúsított méltóság és udvariasság gyűlöletnek és haragnak adja át a helyét, amely még mohamedán kormányokat is rávesz arra, hogy segítséget nyújtsanak például terrorista akciókhoz.
A mohamedán tömegek jelentős része a nyugati civilizáció előretörésének tulajdonítja saját életmódjának a felbomlását. És minthogy az európai fogantatású nyugati civilizáció első számú képviselője ma az Egyesült Államok, és ő a nyugat vezetője, ezért haragjuk elsősorban Amerika ellen irányul. Ennek ellenére nem minden nyugati példát és intézményt utasítanak el. Így például elfogadják a politikai szabadság elvét, amely kifejeződik a politikai képviseletben, a választásokban és az alkotmányos kormányzásban. Még az iráni iszlám köztársaságnak is választott törvényhozó szerve és írott alkotmánya van. A mohamedán országok számos kulturális és társadalmi szokást is átvettek a nyugattól, így például a férfiak öltözködésében és a hadsereg ruházatában. A nyugaton feltalált fegyverek, tankok és repülőgépek használata katonai szükségszerűség, de a nyugati egyenruha választása már kulturális döntés.
Az iszlámnak azonban nem csak fundamentalista tradíciója van. Vannak más türelmesebb, nyíltabb irányzata is, amelyek annak idején hozzájárultak az iszlám civilizáció nagy teljesítményeihez, és van remény arra, hogy ezek a másfajta mohamedán hagyományok idővel erőteljesebben fognak érvényesülni, mint a fundamentalizmus. Számítani lehet arra, hogy hatalmas küzdelemre kerül sor az iszlámon belül a különböző irányzatok között, és ebben a harcban a nyugat keveset tehet. Ugyanis a beavatkozás legkisebb kísérlete is olyan kérdésekben, amelyeket a mohamedánoknak maguknak kell eldönteni, csak káros lehet. A nyugatnak gondosan kell ügyelnie arra, hogy pártatlan maradjon, és ne járuljon hozzá a nézeteltérések felerősödéséhez és az ősi előítéletek kiújulásához. E cél érdekében a nyugatnak arra kell törekednie, hogy jobban megértse az övétől eltérő világvallásokat és politikai kultúrákat. E célból tanulmányoznia kell az iszlám országok történelmét, irodalmukat és tudományos kulturális teljesítményüket. De arra is szükség lenne, hogy maguk az iszlám képviselői is törekedjenek a nyugati civilizáció jobb megértésére és tiszteletére, még akkor is, ha ezeket a nyugati értékeket nem veszik át. Az csak hasznos lehet az iszlám képviselői számára, ha megértik, mi a felfogás az egyház és az állam, a vallás és a politika viszonyáról a nyugati civilizáción belül. Ezt a viszonyt talán a legszemléletesebben John Tyler, amerikai elnök fogalmazta meg, 1843-ban a vallásszabadság elveiről írva.
Az Egyesült Államok egy nagy és nemes kísérletbe fogott, amelyről azt hittük, hogy igen kockázatos, mivel nem volt rá precedens, és ez az egyház és az állam szétválasztása. Törvény által létesített vallási intézményrendszer nem létezik Amerikában. A lelkiismeret minden állami korlátozástól mentes, és bárki a saját megítélése szerint imádhatja a teremtőt. A kormányhivatalok mindenki számára egyformán nyitva állnak. Az állam nem ró ki egyházi adót egyházi szervezet támogatására, és nem érvényesülhet olyan esendő emberi megítélés, amely biztosan és tévedhetetlenül állást foglalna a hit kérdéseiben. A mohamedán, ha hozzánk jön, ugyanazokat az emberi jogokat és politikai szabadságjogokat élvezheti, amelyeket bármelyikünknek biztosít az alkotmány, és imádkozhat a Korán tanításai szerint. Kelet-indiai oltárt emelhet Brahma tiszteletére, ha így kívánja. Ilyen a vallási türelem szelleme, amely testet ölt politikai intézményeinkben. Az üldözött és más térségekben elnyomott zsidó úgy talál otthonra nálunk, hogy senkitől sem kell félnie. Az állam őt is egyformán védi. Ez az a nagy kísérlet, amibe belefogtunk, és ezek az örömteli gyümölcsei. A szabad kormányzás rendszere enélkül tökéletlen lenne. Az emberi elmének szabadnak kell lennie, mint a fénynek vagy a levegőnek.
Nos, éppen ez a vallási türelem, a politika és a vallás, az állam és az egyház ezen szétválasztása hiányzik az iszlámból, különösen fundamentalista irányzatából, és ez akadályozza a mohamedán kultúrkörbe tartozó államokat a nyugati értékek szerinti demokratikus politikai rendszer kiépítésében. 1992 elején Algériában került konfliktusba a plurális demokrácia és a politikai szerepet vállaló iszlám. A demokrácia szabályai szerint megtartott választáson győzelmet, és itt kormányzási jogosultságot szerzett iszlám megmentési front nyomban közölte, hogy mihelyt átveszi Algéria irányítását, a nagyrészt Franciaországtól örökölt jogrendszer helyébe az iszlám jogot vezeti be, és többé nem tart szabad választásokat. Algériában tehát nem kormányváltozás, hanem rendszerváltozás következett volna be. A demokratikus úton hatalomra került fundamentalista iszlám megmentési front eltörölte volna a demokráciát, és azt az iránéhoz hasonló teokratikus tekintélyuralmi rendszerrel váltotta volna fel. A demokrácia ugyan sok mindent megenged, sok mindenre fel lehet használni, de saját megsemmisítését mégsem tűrheti, önmaga elpusztításához mégsem szolgálhat engedelmes eszközül.
Európában is volt példa arra, hogy demokratikus választáson hatalomra került politikai csoport eltörölte a demokráciát, és többé nem tartott szabad választásokat. Gondoljunk Hitler és a Nemzeti Szocialista Párt hatalomátvételére. Ezért minden olyan politikai erő, amely legitim módon veszi ugyan kézbe a kormányt, de azt a demokrácia eltörlésére használja, illegitimné válik. Minden demokratikus rendszerben az egyén emberi jogai és állampolgári, közösségi politikai szabadságjogai megelőzik az államjogait. Az állampolgárok hozzák létre és tartják fenn az államot, és nem fordítva, azaz az egyén az elsődleges és az állam a másodlagos. A jogállamiságnak éppen az a lényege, hogy az alapvető emberi és politikai jogok az állam és a társadalom felett állnak, és sem a törvényhozó, sem a végrehajtó, sem a bírói hatalom nem szegheti meg azokat.
Az algériai fundamentalisták viszont azzal érvelnek, hogy a kormányhatalom nem az állampolgárok szabad választásából, hanem Isten akaratából ered. Nyilvánvaló, hogy ez a teokratikus álláspont nem egyeztethető össze a demokrácia alapelveivel. Ugyanakkor a szabad választások eredményeinek megsemmisítése sem tekinthető demokratikusnak. A megoldást a vallás és a politika szétválasztása jelenteni, azaz az iszlám politikai szerepkörének világi politikai pártok számára történő átadása. Mivel Algériában marxista orientációi tekintélyuralmi rendszer volt 30 éven át hatalmon, melyben a szocialista nemzeti felszabadítási front gyakorolta a kizárólagos hatalmat, az egykori kommunista országokéhoz hasonlóan, nem alakulhatott ki nem vallási alapon szerveződő politikai ellenzék, nem jöhettek létre demokratikus politikai pártok. Ebbe a politikai vákuumba nyomult be az iszlám fundamentalizmus, mely a demokrácia első aktusát, a szabad választásokat nyomban a demokrácia felszámolására akarta felhasználni, és az egyik tekintélyuralmat egy másikkal felcserélni.
Ha egy demokratikusan megválasztott fundamentalista kormány hatalomra kerülve kitart a további szabad választások, valamint a pluralizmus mellett, akkor úgy kell tekintenünk a fundamentalizmust is, mint a többi politikai mozgalmat. Jordániában is a fundamentalisták kerültek kormányra, de az óvatosan demokratizálódó rendszert nem változtatták meg, és nem vezették be az iszlám jogrendszert. A népi támogatást élvező és a szabad választások útján megújítani képes fundamentalizmus hosszú távon a demokrácia meghonosítója is lehet a mohamedán országokban.
Még Iránban is, ahol Khomeini Ayatollah 1989-ben bekövetkezett halála óta nemrég került sor általános parlamenti választásra, Rafsanjani elnök vezetése alatt álló mérsékelt erők arattak győzelmet. Szabadon működő politikai pártok ugyan nincsenek, de az ország elszigeteltségét megszüntetni kívánó klerikális szövetségre olyan sokan adták szavazatukat, hogy a reform ellenes radikális harcos papok szövetsége elveszítette eddigi abszolút többségét a teheráni törvényhozásban, a Majlisban.
Megfigyelők arra számítanak, hogy véget ér Irán elszigetelődése a nemzetközi életben, hogy az ország felhagy a nyugat ellenes nemzetközi terrorizmus nyílt támogatásával és a fundamentalista, szélsőséges iszlám erőszakos terjesztésével. Rafsanjani és pragmatista követői a nyílt piacgazdaság hívei, és így szeretnének az iránti szorongató gazdasági nehézségekből kilábalni. Az egyház és állam egységén nyugvó iráni iszlámrendszer a szekuláris Törökországgal versenyez a Szovjetunió felbomlásával önállóvá vált közép-ázsiai országokban a befolyás megszerzéséért. Irán Szudánban is az övéhez hasonló rendszert kíván hatalomra juttatni, és az iszlám törvénykezést akarja bevezetni.
Az iszlám a jövőben is fontos szereplője lesz az észak-afrikai és közel-keleti országok politikai életének. E térség zsarnoki rendszerei sokáig elnyomták az iszlám mozgalmakat, különösen amikor azok szót emeltek az uralkodó elitek korrupciója és önkényuralma ellen. Az elmúlt években több arab országban megindult liberalizálódás elősegítette az iszlám politikai erővé szerveződését. Amikor a lakosságnak már elege van a különböző elitista és egypárti uralomból, akkor szinte természetesnek lehet tekinteni, hogy az elnyomott milliók ebben a térségben az iszlám segítségével fejezik ki tiltakozásukat. A nyugatnak támogatnia kell, hogy az iszlám legális politikai erővé válhasson, ahogyan az lett Törökországban, Pakisztánban és Egyiptomban. Támogatnia kell, ha az alkalmazza a politikai demokrácia olyan technikáit, mint a parlamenti választások, még akkor is, ha a nyugati értelembe vett pluralizmus hiányzik is. Ez elősegítheti a demokrácia megerősödését a mohamedán országokban, ez pedig jó alapul szolgálhat a nyugat és a dél ellentéteinek a leküzdéséhez, a nyugati és az iszlám világ közös érdekeken nyugvó együttműködéséhez.
A Szabad Európa Rádió 1992. május 1-én sugárzott műsorát hallották. Szerkesztette Kézdi Pál.
A
Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.